Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent József adjon nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak, fogalmazott Fernández bíboros homíliájában május 1-én, a 9 napos gyászidőszak 6. napján. A bíborosok közös szentmisét mutattak be Ferenc pápáért a Szent Péter bazilikában. A mise főcelebránsa Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium korábbi prefektusa elmondta. Ezen a húsvéton Krisztus azt mondja nekünk, minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. Az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek. Milyen mérhetetlenül édes szavak ezek. Ferenc pápa Krisztusé, hozzátartozik, és most, hogy elhagyta ezt a földet, teljesen Krisztusé. Az Úr Jorge Bergogliót a keresztségtől fogva, s egész létezése alatt maga mellé vette. Ő Krisztusé, aki az élet teljességét ígérte meg neki. Fogalmazott Fernández bíboros homíliájában. Hozzátette. Végül hadd idézzem fel Ferenc pápa szeretetét Szent József iránt, az erős és alázatos munkás iránt, a kicsiny, elfeledett falu ácsmestere iránt, aki munkájával gondoskodott Máriáról és Jézusról. Arra is emlékezzünk, hogy amikor Ferenc pápának volt valami nagyobb problémája, akkor egy kérést tartalmazó papírlapot tett Szent József szobra alá. Kérjük hát Szent Józsefet, hogy a mennyben adjon egy nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak. Ideje, hogy a magyarok fölébredjenek és lássák, hogy van egy brüsszeli központú nemzetközi erő, egy nagy háborús hálózat, amely azon dolgozik, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely végrehajtja, amit Brüsszelből kérnek, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, az Európai Néppárt vezetője Brüsszelben megmondta, hogy mostani kormány helyett egy Tisza párt által vezetett báb kormányt akar. Ne engedjük át a hazánkat Brüsszelnek, ne legyünk brüsszeli gyarmat, hangoztatta. Arra figyelmeztetett, hogy ennek súlyos következményei lesznek gazdaságilag. Álláspontja szerint, ha lesz egy báb kormány, amit Brüsszelből rángatnak, akkor annak első dolga lesz, hogy megszünteti a rezsivédelmi rendszert, valamint eltörölni a multik megadóztatását, és a genderaktivistákat be fogja engedni az iskolákba, hangsúlyozta. A magyarok a jövő évi választásokon eldönthetik, hogy brüsszeli bábkormányt akarnak-e, vagy egy nemzeti kormányt. Világviszonylatban is eredményes a magyar szakképzés, amely szakmát, hivatást, érettségit és karrier lehetőséget ad. Hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában, hozzátette, a megújított magyar szakképzés világhírű. Kiemelte, a magyar indulók a fiatal szakemberek nemzetközi versenyén a legutóbbi EB-n ezüstérmesek lettek, a múlt évi VB-n pedig a 10. helyet hozták el. Hankó Balázs elmondta, a Hungexpón megrendezett szakmasztár fesztiválon nagyon sok fiatal vett részt, ami azt mutatja, hogy a szakképzés lehetősége egyre ismertebb és népszerűbb. A 8. osztály után 10-ből 6-an választják a szakképzést. Cél, hogy ez az arány 2030-ra 7-re növekedjen, tette hozzá. A szállás.hu adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, közölte a szállásfoglaló oldala távirat irodával. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonza a legnagyobb forgalmat. A foglalások 17-17%-ával a 4 napos hosszú hétvégén. Ezt Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Budapest, Közép-Dunavidék és a Dél-Alföld régiói követik egyenként 11-12%-os részesedéssel. A Dél-Dunántúl és a Közép-Dunántúl szintén számottevő érdeklődésre számíthat. A sort a Tiszató környéke zárja a szállás.hu adatai szerint. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az Észak-Dunántúlon és az északi középhegység tágabb térségében már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. A déli-délnyugati szél nagy területen lesz élénk, a délnyugati megyékben helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban megismételjük a március 28-ai összeállításunkat, amelyben szó lesz a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségeikről, valamint a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatairól is beszélgetünk. Elsőként Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabaúj Zemplén vármegyei elnökét hallják, aki beszél az aszály okozta nehézségekről, a gazdák pályázati lehetőségeiről, valamint a szarvasmarha telepeket veszélyeztető ragadós száj- és körönfájás vírussal is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Az időjárás az nem a legkedvezőbb az idén se a mezőgazdaság számára. Ugye láttuk a téli csapadék hiányokat, ami azt jelenti, hogy nincs elég víztartalék a talajokba. Jelen pillanatban egy méteren belül körülbelül 70-80, itt-ott 100 mm csapadék is hiányzik. Ezt a csapadék mennyiséget az múlt heti nagyobb mennyiségű eső azért valamivel mérsékelte, a felső rétegek azért telítődtek, de még mindig hiány tapasztalható a talajokba. Ugye a múlt héten leesett 30-50 mm között, attól függ, hogy melyik térségbe esett, Borsod azért kicsit többet kapott, Dél-Borsod kevesebbet. Én azt gondolom, hogy ez ennek, hogy az elkövetkező csapadék hiányt mérsékeljük, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte a belügyminisztériumtól tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére, és ez március 1-től meg is kezdődött. 30 napig lehet engedély nélkül csak bejelentéssel öntözni ezeken a területeken, akkor, hogyha kármentés szükséges, ugye a vetések tudjanak kikelni ennek érdekében. Ugye az időjárás az elmúlt években visszamehetnék akár 2022-ig, és nem a legkedvezőbb volt a mezőgazdaság számára. Én azt gondolom, az idei év is nagyon rosszul kezdődik. A Tisza vízszintje, ezt tudom vízügytől, alacsony nem volt még a februári-márciusi időszakokban. Ettől sokkal magasabb volt. Ez még a 2022-es évtől is alacsonyabb ez a mostani állapot. Én azt gondolom, hogy a hétvégi eső is ez nagyon sokat jelentett. Ugye a földeken a gazdálkodók a szükséges munkálatokat már elkezdték, elvégezték. Az első legfontosabb volt a fejtrágyázás az őszivetésű kultúráknál. Ez búza, őszjárpa, titikáré. Ezen talán túl voltak. Láttam a héten is, hogy eső előtt elég nagy mozgás volt a határban, úgyhogy én azt gondolom, próbálják a legjobb termés érdekében megalapozni a gazdálkodók a munkájukkal, és ehhez csak az időjárás segítsége szükséges már most. Ugye a tél az egy enyhe időszakot mutatott, különösen ugye január, amikor a leghidegebbnek kéne lenni a téli időszakban, majd február végén, meg márciusban is megérkezett egy hidegebb idő, ami én azt gondolom nagyon fontos volt, hogy meg legyen. Ezért a tél az hát nem a legideálisabb, különösen a csapadékhiány miatt, de ezen túl vagyunk. A tavaszi időszak, mivel említettem, hogy kevés a talajban a nedvesség, Ideális állapot, ha hetente legalább ennyi csapadék lejönne, egy ilyen 30-35 mm. Emlékszek gazdálkodási időmből, hogy volt egy ilyen, mégpedig 2008, és akkor egy nagyon jó évet zárt a mezőgazdaság, hogy formán minden héten jött annyi csapadék, amire szükség volt. Úgyhogy ezt szeretnénk, ezt várnánk el, amellett, hogy a gazdálkodók még teszik a szükséges védekezési munkájaikat növényegészségügyi szempontjából, úgyhogy mi próbáljuk megtermelni az ország élelmiszer szükségleteinek az alapjait. A tavaszi vetés, ugye az őszi kultúrákat azt említettem, a tavaszi vetésbe elvetésre kerültek a tavaszárpa, a zab, tavaszi zab, és sok helyen már lucernát is vetettek, meg fűmagot, tudom, ilyen ugarnak jellegű fűkeverékeket. Az eső előtt próbálta mindenki földbe juttatni. Én azt gondolom, hogy ez most optimális is rá, ez a nedves csapadékos idő. Ha egy kicsit melegedne az idő, az talán még segítene, de ezzel a hőmérséklettel is szerintem elindul a kelés. Készülünk a kapásoknak a vetésére, itten tápanyagutánpótlás is ebbe az időszakba fontos, meg vetéssel együtt startelként fogjuk kijutatni a szükséges tápanyagokat, növényvédelmi munkák, ugye a gyomírtásokat kellett most az elmúlt napokban megcsinálni a kalászosoknál, aki ősszel nem gyomírtott. Lassan én azt gondolom, hogy majd a gomba kártétel ellen is védekezni kell. Az állattartásnál, hát ugye ilyenkor még legelőre a legelőn tartott állatok nem kerülnek ki, majd az május elején lesz istálózásba. Készítsük fel az állományokat a kihajtásra, a legeltetésre, ez védőoltásokkal, vérvétellel, különféle vizsgálatokkal történik. Azt tudom, hogy mai nap nálam is a TBC oltásnak a folyamata, megy még vérvétel a húsmarháknál. Most viszonylag sok pályázat ki lett írva a tavaszi időszakban. Az elsőt említeném, a kisüzemes pályázatot. Ezután viszonylag nagy az érdeklődés. Ugye már az első beadási időn túl is vagyunk, mert ez március 5-től 18-áig kellett, de lesz egy március 19 és április 1-e, és ehhez a pályázathoz még októberbe is hozzá lehet majd férni. Ez október 1-e és október 14 között, majd október 15 és 27 közötti időszakra. Ugye a kisüzemes pályázat az 10 millió forint visszanemtérítendő támogatás, vagyis a 10 millió forint a pályázat értéke, ennek 85%-a visszanemtérítendő támogatás. Annyi szükséges tudni, hogy ezt a falugazdászok is ezt a pályázatot írják. Igaz, hogy a megyénkben nem minden falugazdász, de akit érdekel ez a pályázati lehetőség, az kérdezze a falugazdászokhoz, és ők oda úgy fogják irányítani ahhoz, aki a pályázat készítést csinálja. Ennek az elején van egy felmérés, hogy megfelel-e annak a feltételeknek a gazdálkodó, hogy pályázatot is tudjon beadni. A saját erő az ugye 15%. Ez ugye különösen kezdő vállalkozás gazdálkodók pályázhatnak. Ennek az a célja, hogy minél többen tudjanak bekapcsolni gazdálkodási, megélhetési formát is tudjanak ez mellett maguknak teremteni, vidéki embereknek munkalehetőség. Hát ezek fontos szempontjai ennek a pályázat kiírásnak. Én azt gondolom, hogy most az első körben az országos felmérések alapján több mint 100 jelentkező van, többen jelentkeztek, de ugye nem mindenki felel meg a pályázat kiírás feltételeinek. Több pályázat is van, például van a terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzem fejlesztésének komplex támogatása, ez 2025. 5. hó 28-tól 6. hó 10-éig van nyitva, és utána még egy van 6. hó 11-től 6. hó 24-éig. Ez energiatakarékosság, korszerűsítés elősegítő pályázatok, ugye tisztítórendszerek, betárolórendszerek, magtárépítés, különféle technológiai fejlesztéseknek a alapját adják ezek a pályázatok. Azon kívül van az erdőtelepítési pályázat, ez ipari célú fásítás, fászáru növények, ültetvények létrehozása, ennek a benyújtási ideje 4. hó 2-től 5. hó 9-ig, és a második kör pedig 8. hó 1-től 9. hó 1-ig. erdészeti témába itt nálunk a megyében van egy referensünk, Csomós János, elvileg őt lehet keresni a pályázatokkal kapcsolatos információkért és a segítségért. Én azt tapasztaltam, hogy a pályázat kiírás előtt nagy volt az érdeklődés. Keresték is a falugazdászokat, azért is van az, hogy a falugazdászok segítik ennek a pályázatnak a beadását, és az előminősítés miatt sokan kiestek ebből a lehetőségből, de én azt gondolom, hogy a következő körös időszak egy kis tapasztalat most az elmúlt pályázat beadásával kapcsolatban, és majd az októberi beadások szerintem kicsit többen fognak tudni jelentkezni, addig felkészülnek ezekre a dolgokra. Bízunk benne, hogy sok fiatal, de akár nem fiatal is tud bekapcsolódni a mezőgazdasági munkákba, kis ültetvénytelepítéssel, állattartással, ami ugye a vidéki életnek az egyik fontos alapja. Yeah, minden gazdálkodónak vagy állattartó telepnek kell lenni egy járványvédelmi szabályzatának. Én azt gondolom a legfontosabb most ezt a járványvédelmi szabályokat betartani. Egy telepre nem szabad, hogy idegenek bárhonnan, bármikor bemenjenek, zárt kapunak kell lenni. Ha mégis szükséges a telepre behajtani, ott fertőtleníteni kell magát az eszközt, akár az embereket is, vagy nem szabad beengedni. Én azt gondolom, hogy ez különösen Sertés és Baromfi telepeken nagyon komolyan, de a tehenészeti telepeken is most ez fontos kérdés, hogy előzzük meg, óvjuk meg az állatainkat ettől a járványtól, mert ez egy nagyon komoly, nagyon veszélyes gazdasági károkozást képes okozni bármelyik gazdálkodónak, de akár az országnak is, hogyha jelen pillanatban kitört járvány is látjuk, hogy okozott problémát, különösen kereskedelem értékesítés területén. Ez ragadó száj és körönfájás, ugye ez több napig képes akár az embernek a ruháján is ellenni, hogyha olyan helyen tartózkodott, ahol volt vírus, vagy a szél képes elvinni egyik helyről a másikra. Ez ottan megtelepszik, több napon keresztül fertőző képessége van ennek a vírusnak. Én azt gondolom, hogy ez az, ami ezzel az járvánnyal nagyon aggasztó, hogy ilyen könnyen vihető egyik telepről akár a másikra, vagy az ország egyik részéről a másikra. Ezért fontos, hogy a szabályok betartását mindenféleképpen a gazdálkodók végezzék, csinálják a saját érdekükbe, meg hát, amit említettem is, nagyon komoly gazdasági kár. Ma egy több százas tehenészeti telepnek az értéke több száz millió, vagy akár milliárd forint kárt is tud okozni egy ilyen járvány.
Most Cifrusz Natáliát, a Miskolci önkormányzat főkertészét hallják, aki az önkormányzat tavaszi munkálatairól beszél.
Leginkább a cseréknek a meccése folyik még, illetve olyan fakivágási, gajazási munkák, amelyeket minden esetben szeretnénk a madárfészkelési és költési időszakot megelőzően elvégezni. Tehát ennek a nyomaival nagyon sok helyen találkozhatnak a városban a városlakók vagy az ide látogatók. Ugye nagyon fontos az, hogy azokat a cseréápolási munkákat ilyenkor ebben az úgynevezett holt szezonban, amikor azt gondolnánk, hogy kevesebb a kertész munkája, de nyilván nem, mert azért ezek jelentős feladatot adnak a közszolgáltatónak. Ilyenkor ezek a feladatok kerülnek elvégzésre elsősorban, illetve ami nagyon érdekes, hogy már elég korán, ugye a tavasz még csak most kezdődik, de már voltak felmelegedős periódusaink, amikor 10 pár fokokkal a napközben megörvendeztetett bennünket az időjárás. Ugye ez néhány helyen a gyomoknak kedvezett, úgyhogy már akár azt is mondhatom, hogy már a virágágyak első kapálását is el kellett végezni. Azokban az esetekben például, ahol 2 nyári a kárvácskák vannak beültetve, mert hogy a gyomok is erőre kaptak, nem csak a kultúrnövények és a virágok térnek észre ezt most tavasszal. Szerencsére azt lehet mondani, hogy azért a növények okosabbak, mint a kertészek, vagy akár az időjárás is. Tehát ők tudják azt, hogy egyelőre még nyugalmi állapotban kell lenniük. Olyan nagyon nagy problémát még egyelőre nem látunk, tehát ilyen fagykárral még egyelőre nem találkoztunk. Ugye azok a növények, amik pedig időszakosan vannak kiültetve, ők jó részt a 2 nyáriak vagy hagymás növények, amik kifejezetten a hidegtűrők, tehát őket még ez nem lepte meg, és nem károsította. Ők még akár a hagymás növények, a tulipánok, vagy az árvácskák is, ők maradnak kint egészen addig, amíg valóban fel nem kezd melegedni majd az időjárás, ez körülbelül április vége, május lesz, amikor majd cserére szorulnak, ők addig nagyon jól érzik magukat, akár a -5-8 fokban, vagy a +10-12 fokban is. Sajnos azt kell mondani, hogy évek óta görgetjük magunk előtt azt az asszályt, ami gyakorlatilag a talajnedvesség tartalmában is megmutatkozik. Volt a múlt héten 2 csapadékos nap, illetve a télen 2-ször volt olyan havazás, ami valamennyire számottevő csapadékot juttathatott a talajba, de ez még mindig nagyon kevés annak a pótlására, ami egyébként is hiányzik. És ugye arról ne is beszéljünk majd, amikor már nyáron a forróságban nem csak a talajból hiányzik a víz, hanem nincs, ami párologjon és párologtasson. Tehát légköri asszállyal is számolnunk kell. Ez most már évek óta nagyon jellemző, sajnos a nyarunkra, az óriási sugárzás, a csapadékhiány, a légköri asszály is nagyon-nagyon megnehezíti a növényeink dolgát. Ugye tavaly évben már láthattuk, hogy a főutcára telepített fákhoz, illetve népkertben, Tapolcai út mellett néhány területen, a friss telepítősű fa mellett már az úgynevezett öntöző zsákok megjelentek. Ezek a téli időszakra ugye összelettek szedve, belettek gyűjtve, hiszen ilyenkor nem kell öntözni a növényeket, és magát az öntöző zsákot is kíméljük abban, hogy fagymentes helyen tároljuk, de valószínűleg ez áprilisban, időjárás függvényében, de áprilisban vissza fognak kerülni, és újra el kell kezdeni a növényeknél a vízutánpótlást az öntöző zsákoknak a feltöltésével. Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon hasznos már csak azért is, mert ugye egyszerre ez az úgynevezett öntöző zsák egy 70 liter vizet képes befogadni, amit folyamatosan ad le a talajra, és tud a gyökérzónába beszivárogni. És ennek azért van jelentősége, mert amikor egyszer-egyszer akár otthon, vagy bárhol közterületen nekiállunk öntözni, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy odapocsolunk egy kevés vizet, valamennyi vizet, amiről azt gondoljuk, hogy ez elegendő, és ezzel kipipáltuk a feladatot, viszont nem biztos, hogy valóban olyan mennyiségű víz tud a talajban a gyökérzónához leszivárogni, amit tud a növény hasznosítani, és amennyire szüksége van. Tehát egy kis adagú öntözésekkel, vagy éppen a talaj felszínnek a locsolásával nem oldottuk meg a vízpótlást, tehát ez azért ámítás ahhoz, hogy valóban a talaját tudjon ázni, hogy oda leérjen az a csapadék, vagy az a víz, amit mi pótolni szeretnénk, ahhoz igen nagy vízadagokkal, és én azt szoktam mondani, hogy fákat is legalább 50 liter per fa vízadaggal kell öntözni. Természetesen ezt nem kell minden héten megtenni. Időjárás függvényében azért 2-3 hetente egy jó nagy vízadaggal tudjuk segíteni a fát abban, vagy a növényt abban, hogy túlélje ezt a nyári forróságot. Arra világítanék rá, hogy amíg a saját kertünkben, vagy az udvarunkon egy jó minőségű kerti talajban, vagy ne adj Isten, egy jó minőségű földben vannak, élnek ezek a növények, azért ez a közterületre nem jellemző. Tehát azt tapasztaljuk, hogy azok a közegek, amiben egy közterületi növénynek meg kell élni, az nem, hogy talajnak nem nevezhető, de hogy abban semmiféle talajélet és nagyon kevés tápanyag van. Sokkal inkább jellemző az, hogy építési törmelék, sit, beton, kavicságy, hasonlókkal találkozik a szerencsétlen növénynek a gyökérzete, ahonnan ugye teljesen más ennek a szerkezetű dolognak a vízháztartása és a tápanyag tartalma. És ezért is van az sajnos, hogy a városi környezetben ezek a növények, és beszéljünk cserjéről vagy fáról, sokkal gyorsabban előregednek, hiszen egészen más környezeti feltételek mellett kell nekik a napjaikat tengetni, mint egy valódi kertben, egy talajélettel, tápanyagban, még ha nem is túl gazdag, de valamennyi tápanyaggal ellátott talajból kell nekik fölvenni a szükségleteiket. Mondtam, hogy a városi talajoknak a szerves anyag tartalma az nagyon-nagyon csekély. Azzal, hogy lebomló növényi részt, mulcsot, aprítékot fejezünk a talaj felszínre, ezzel ugye a lebomlási folyamatok révén tápanyagot is tudunk valamennyi tápanyagot biztosítani, illetve juttatni, ami majd képes lesz beszivárogni a talajba, meg bejutni a gyökérzónába. Ez az egyik nagyon fontos előnye, a másik pedig valóban a talaj takarása, ezáltal a növényzet, ez az apríték vagy mulcs védi a talajt a kiszáradástól, védi a tűző napfénytől, a gyomosodást egy megfelelő réteg vastagság elérése után a gyomosodást, a gyomoknak a terjedését is visszaszorítja, és ez mindez ugye a végeredményben azt jelenti, hogy kisebb, kevesebb gondozási munkával vagy költséggel lehet fenntartani azokat a területeket, amelyeknek a felülete mulcsozva van. A másik nagyon előnyös dolog, azt gondolom, hogy olyan területeken, ahol valóban nagymértékű visszavágások, cserje, ritkítások következtek be, ugye óriási mennyiségű a letermelt növényi gaj, amit el kellene szállítani. Óriási ökológiai lábnyommal, ugye teherautóra rakva azt elszállítani, lerakóhelyre és majd onnan tovább. Ennél mindenképpen környezetbarátabb az a technika, amikor magát az aprítógép van kint a helyszínen. Természetesen ezt nem lehet a városban mindenhol megcsinálni, de vannak olyan területek, például az északi tehermentesítő mellett a Tököli utca térségében, vagy a Királypince térségében lehetett ilyen találkozni és tapasztalni, hogy az ott letermelt nyesedéket rögtön aprították, és oda talajtakarásként vissza is juttatták, és nagyon érdekes volt, én egy hétvégén jártam arra a munkavégzés után, amikor azt láttam, hogy emberek, szonyos ember ott az aprítékot gyűjtött a ládába és vitte el, amivel természetesen nem gyanúsításként és nem a lopásra akarok utalni, hanem hogy másnak is érték, és értékes ez az anyag, és azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került, valószínűleg a saját kertjébe vitte ő is ugyanezzel a céllal talajtakarásra, ami mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos dolog. Ugye most március 15-ét megelőzően a virágóránk volt, ami új dizájnnal jelent meg ebben az évben. Ennek ugye az oka alapvetően az volt, hogy a téli rendezvények miatt maga a virágórának az óra szerkezete is leszerelésre kerül, illetve maga az óra az letakarásra kerül, egy fedést kap. És a tavalyi évben az ősszel ezzel a fedés alá nem ültettünk semmit. Ugye az előző évek tapasztalatai az voltak, hogy ez a korán bekövetkező felmelegedés hatására beültetett tulipánhagymák hamar kihajtottak, közben itt még városi rendezvények kapcsán ezt a padlóborítást nem lehetett leszedni magáról a területről, és ezért problémás volt, hogy nem pont azt az esztétikai élményt nyújtotta az a elnyúlott tulipán, ami kicsit korábban indult, mint ahogy kellett volna, és ezt megelőzve tavaly úgy döntöttünk, hogy ősszel nem ültetjük be ezt a felületet, viszont most, amikor már a rendezvények rendezvényeknek, ugye Kocsonya Fesztiválnak vége lett, akkor lekerült róla ez a borítás, és akkor kerültek bele ezek a játszinthagymák, amelyek azt gondolom, hogy illatukkal, megjelenésükkel, színükkel most egy kicsit feldobják a komor télvégi tavaszi napokat számunkra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 28-ai összeállításunkat, amelyben szó volt a gazdákat ért kihívásokról és pályázati lehetőségeikről, valamint a Miskolci Önkormányzat tavaszi kertészeti munkálatairól is hallottak. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A téma vagy az apropó, az alkalom, ami a beszélgetésre most kínálkozott, az egy viszonylag új kezdeményezés, a Pólingok világnapja. Bevallom őszintén, hogy én azért tudtam, hogy mi az a póling, de hogy miért indokolt, hogy egy napon többet is gondoljunk rá, hadd ne mondjam, emlékezzünk, az miért fontos?
Ugye a pólingok azok az úgynevezett parti madarak közé tartoznak, lélealkatúak. Ezeket a madarakat általában az emberek úgy szokták definiálni, hogy ezek, amik az iszabban turkálnak. Ezek, amik ott rohangálnak, az iszabban turkálnak, és akkor nagyon jól el vannak. Ám ennél azért sokkal bonyolultabb ez a fajcsoport, és jóval szerteágazóbb. A pólingok kimondottan sztyeppi madarak általában, pusztákhoz kötődnek, pusztákhoz, prérikhez, még a költésük viszont ténylegesen vizes élőhelyen történik. A nálunk is költő nagy pólingnak, annak például tőzeglápok és túrjánosok a költőhelyei, viszont ugye ezek nagyon megfogyatkoztak már idehaza, illetve a nagy póling egyet száma is vészesen csökken, most már csak egy olyan 20-25 pár költ idehaza, még az eurázsiai állománya is folyamatos csökkenésben van, így a Nemzetközi Természetvédelmi Világszövetségnél is a veszélyeztetett fajok közé sorolják már.
2017 óta, hát nem ünnepeljük, hanem megtartjuk ezt a napot, a pólingok világnapját, akkor döbbentek rá, hogy baj van?
Ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, ezt már régóta tudjuk, hogy baj van. Sajnos ugye a vizes élőhelyek, a pusztai élőhelyek megszűnése, átalakulása, az nagyon negatívan befolyásolja ezeket a madarakat, számos másik madárcsoporttal együtt. 2017-ben Nagy-Britániában kitalálták, hogy ez legyen, és szerencsére most már elérte azt a szintet, hogy nem csak egy kis közösség tartja ezt, hanem ténylegesen megemlékeznek róla világszerte.
Mondtad, hogy szerteágazó a család, valójában a pólingok közé mindössze 9 faj tartozik, és tehetem ezt már múlt időbe is, mert mint mondtam, nem csak gondolhatunk rájuk, hanem egyik-másik fajukra már csak emlékezhetünk.
Igen, sajnos. Taxonómusok még vitatják, jelenleg 8 vagy 9 faj ismert, amik közül 2 fajról már csak a múltban beszélhetünk, és az egyik faj ezek közül egy eurázsiai faj, a nálunk is egykor előforduló vékonycsőrű póling, még a másik pedig Észak-Amerika egyik egykor leggyakoribb madara, az Eskimo póling. Az Eskimo póling még hivatalosan kritikusan veszélyeztetett, ám 1963 óta nincs bizonyított megfigyelése. Ez egy Észak-Amerikában, a Kanadai Egyesült Államokbeli egykori tundraövben költő madárfaj, ami sajnos mostanra valószínű véglegesen kipusztult, de még a Világszövetségnél ez kritikusan veszélyeztetettként van számon tartva. A mi vékony csőrű pólingunkról, amit utoljára bizonyítottan, amit európai viszonylatban is elfogadnak, 95-ben láttak, többek között Magyarországon is, még a 2001-es apai megfigyelést azt egyelőre nemzetközi viszonylatban nem fogadják el. Erről a madárról pedig 2024 novemberében kimondták, hogy kihalt.
Akkor gyűrűs példányt nem is láttatok ebből, vagy amit megfigyeltek, az gyűrűs volt?
Nem, ezek gyűrűtlenek voltak. Viszonylag nehezen határozható fajcsoport. Az ember, ha ránéz, akkor mindegyik barna hajlott csőrű madár. A vékony csőrű póling azonosítása különösen bonyolult volt rossz látási viszonyok között, de sajnos valószínű, hogy erre már nem fog sor kerülni, hogy ismét látják ezt a fajt.
Az, hogy az Eskimo póling ennyire a kihalás szélére sodródott, azért nem véletlen, mert egy időben már amíg volt, nem mondom, hogy vadászták, hanem mészárolták.
Igen, gyakorlatilag ezt a madarat mészárolták, írtották, mert vannak feljegyzések róla, hogy pár tucat ember odaállt, és akár egyszerre 2000 madarat tudtak egy-két nap alatt lőni. Az nem vadászat, az gyakorlatilag céllövölde. Rengeteg csapás érte ezt a madarat. Ugye egyrészt az élőhelyeit tüntették el, az egykori amerikai prériket. Nem csak a bölényekre kell ilyenkor gondolni, mert ugye filmekből is azt tudjuk, meg a különböző könyvekből, hogy iszonyú bölénymészárlás volt, ám ennek egyéb fajok is áldozatul estek, elég csak az Eskimo pólingra, vagy például a vándorgalambra gondolni, amit úgy tartottak, hogy egykor a világ leggyakoribb madara volt, most már több mint 100 éve kipusztult.
És a szikláshegyi sáska mennyiben pecsételte meg az Eskimo póling sorsát?
A szikláshegyi sáska az egyik legnagyobb kérdőjel mind a mai napig. Ez a rovar, ez iszonyú méretű sáskajárásokat tudott okozni az amerikai prériken. Ténylegesen iszonyat számban volt jelen, és 25 év alatt eltűnt. Nem tudják, hogy miért, de olyan szinten eltűnt, hogy kihalt az egész bolygóról. Nem lehet tudni, hogy miért. Ez egy hihetetlen gyors és érthetetlen dolog volt. Ugye ez volt az Eskimo póling, többek között az Eskimo póling egyik tápláléka. Valószínű, hogy ez is elég nagy csapást mérhetett. Ez a vadászat, a préri, az élőhelye elvesztése, ezt nem tudta elviselni ez a madárfaj.
És egyébként finom a húsa, hogy ennyire vadázták, írtották? Tehát meg is ették?
Meg is ették, valószínű. Általában ezeknek a madárfajoknak ízletes húsa van. Ugye nálunk, ami bár jelenleg nem vadászható, vadászati idény nélkül, de egykor vadászható volt az erdei szalonka, még a közelmúltban is. Ugye ezt a vadászok szokták mondani, hogy ízletes, különleges húsa van, valószínű ezeknek a fajoknak is. Régen az indiánoknál, vagy akár ha azt nézzük az eszkimóknál, de Észak- és Közép-Európában is ezeknek a madaraknak nagyon fontos volt a népélelmezésben a szerepük, mind a tojásainak, mind pedig a húsának.
Mit vonhatunk le az eddigi tapasztalatokból, hogy a Magyarországon még felfelbukkanó pólingok ne jussanak már kihalt fajtársaik sorsára?
Ugye Magyarországon jelenleg a nagy póling költ, illetve rendszeresen átvonul.
Láttál már?
Persze. Múlt héten is. Úgyhogy a nagy póling, a másik faj a még jelenleg veszélyben nem lévő kis póling, az csak vonul változó számban. Ugye a harmadik fajunk a vékony csőrű póling volt. Hát nálunk is nagyon nagy veszélyben van ez a fajcsoport, akárcsak az összes többi parti madár, vagy az agrárterületekhez köthető madarak. Általában az emberek úgy szokták gondolni, hogy az erdők hatalmas veszélyben vannak, de nekünk az a véleményünk, hogy a gyepek és a vizes élőhelyekhez képest az erdők még nincsenek annyira rossz veszélyben, mint ezek és ezeknek az élővilága. Gyakorlatilag az élőhelyeket kell megvédeni, a növényvédőszereket, rovarölőszereket ezeken az élőhelyeken minimalizálni, vagy éppen teljesen hanyagolni. A vízszabályozást úgy megoldani, hogy a hozzánk érkező vizet ne csak öntöző víznek, vagy éppen rekreációs víznek gondoljuk, hanem azt, hogy ez a természet része, és ezeket a megoldásokat előnyben részesíteni, ami gyakorlatilag fenntartja. És hát nálunk ugye a klímaváltozással való szembenézés is elég komoly probléma. de ezeknél a fajoknál, ha azt mondom, hogy róka, vaddisznó vagy aranysakál, az is nagyon nagy problémát tud okozni, mivel földön fészkelnek, így a tojásokat, fiókákat, fiatal madarakat megfogják. Úgyhogy ezeknek az állomány szabályozása, gyérítése, ez egy nagy összefüggő dolog, ami rengeteg kis apró szegmensből áll, és ezeknek mindnek passzolnia kéne, hogy ez a madárcsoport számos másikkal egyetemben ne tűnjön el.
Ugye némelyik fajuk vonuló, ezt jól vettem ki a szavaidból, lemenni egy madárnak, főleg egy ehető madárnak mondjuk Marokkóban nem egy életbiztosítás.
Nem, gyakorlatilag az összes póling, a közeli rokongodák is, ugye a kisgoda az iszonyú 10 000 kilométereket vonul egyben. Az Eskimo póling is kanadai határvidékről levonult Dél-Amerika, Chile, Argentina déli pampás részeire. A mi nagy pólingjaink is képesek lemenni akár Afrika, dél-afrikai részeire is. Hatalmas utakat tesznek meg, így hiába védjük mi itt ezeket a madarakat, ha például Afrikában, akár Marokkóban az ottani vizes élőhelyekből a mi eprünk lesz, amit januárban vagy éppen decemberben meg tudunk enni. Ez egy sajnos egy újabb keletű probléma, a vizes élőhelyeket szüntetik meg, ugye a jól fizető mezőgazdasági művelésért cserébe.
És én, mint egyszerű madárszerető, természetszerető ember, tehetek valamit értük?
Igazából az elsődleges az, hogy azokat a természetvédelmi vagy akár környezetvédelmi célkitűzéseket támogatni kellene, és ezeknek érvényt juttatni, hogy ezek a fajok ne tűnjenek el. Ha az ember gazdálkodó, vagy éppen olyan területei vannak, akkor azokat lehet úgy művelni, hogy az ott élő élőlényeket se szorítsuk ki teljesen. Vannak olyan agrársivatagaink, ahol madarat vagy éppen rovart alig lehet látni. Ezekre vigyázni kell. Egyszerű turistaként akár, pedig hogyha ilyen helyen sétálunk, akkor figyeljünk arra, hogy ne zavarjuk őket, ne ugrasszuk fel a tojásaikról, vagy éppen ha ott van akár egy póling, de gyakoribb fajoknál maradva akár egy bíbic, hogyha ő riaszt, akkor azt a helyszínt azt hagyjuk el, mert neki oka van arra, hogy ott ideges legyen.
Amikor visszajönnek a fecskék, bár egyre kisebb számban jönnek vissza meg a gólyák, arra úgy mindenki felfigyel, az ilyen pólingokról sok hír nem érkezik.
Valószínű, pont ezért lett ez a nap kikiáltva, hogy nem csak
április 21.
Április 21-e, ez egy nagyon érdekes nap, ugyanis egy velszi szenthez köthető, két dolog miatt is. Az egyik, hogy ezt tartják a halála napjának a 7. században, amikor 630-640 körül, ekkor hunyt el. A másik pedig ő a pólingok védőszentje is, méghozzá azért, mert ez a szent egy apát is volt, egy gyóntató, és amikor ő sétált ott Wales vizein, ugyanis tudott a vizen járni, ugyanúgy, ahogy mi a szárazföldön, akkor egyszer beleejtette a prédikációit a vízbe, és úgy is gondolta, hogy ez elveszett, ugye elvitte a tenger, majd amikor visszatért a szárazföldre, akkor látta, hogy az egyik kőre ott volt kirakva a prédikációja, és egy póling vigyázott rá, úgyhogy úgy tartják, hogy a póling mentette meg ezt a prédikációt, ezért az apától azt az ajándékot kapta, hogy ne lehessen megtalálni a fészkét, olyan jól el tudja rejteni. Úgyhogy ezért a pólingok védő szentje, és ez az április 21-e, ez Szent Beunónak az ünnepe is, úgyhogy ezért ez lett a pólingoknak a világnapja is. A másik pedig, hogy az Egyesült Királyságban a néphit úgy tartja, hogy ekkor rakja le a póling az első tojását.
Hát gondolom, ezt megerősítik a hivatásos madarászok is, vagy éppen megcáfolják. Minden esetre köszönöm, hogy ilyen katolikus véget adtál a beszélgetésnek. Szentatyánk ugye a héten hunyt el, a teremtésvédelem, amit profánul környezetvédelemnek hívunk, mindig is nagy szívügye volt. Sajnos, hogy kevéssé vagy kevésbé fogadták meg eddig a felhívásait. Minden esetre a pólingok világnapja, vagy akármelyik jeles természettel, földünkkel kapcsolatos világnap, jeles nap figyelmeztethet minket arra, hogy a teremtést nekünk is védeni kell. Vendégem Balázsi Péter, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmére volt. Most Ferlémevet, Baglyok a családban című könyvének 9. részét hallják, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Fürdő a paradicsom lében. Amikor a baglyok hozzánk kerültek, Korcsia a legkevésbé sem lelkesedett értük, amúgy is féltékeny volt minden állatomra, de a baglyokra kivált képpen, mert rengeteg időt kellett velük töltenem. Huhut sohasem zárta igazán a szívébe, de pityogós néhány hét elteltével egészen jól elviselte. Gondolom azért alakult ez így, mert pityogós olyan gügyén gyámoltalan pára volt, és mert Korcsinak kellett megvédelmeznie őt más kutyáktól meg a környékbeli macskáktól. Ami pityogóst illeti, ő persze fülig beleszeretett Korcsiba, mivel tudta, hogy a derék ebb védelmében maradéktalanul megbízhat. Valahányszor kieresztettük a ketrecből, pityogós menten Korcsi keresésére indult. Mihelyt rábukkant, megkönnyebbülésében huhogott egy kicsit, és sürgősen oda slisszolt párfogója mellé. Ha Korcsi leheveredett, pityogós a mancsai közé fészkelte be magát. Néha olyan közel bújt hozzá, hogy a tollai Korcsi orrát csiklandozták. Korcsi egyszer akkorát prüsszentett, hogy pityogós hanyat vágódott tőle. Amikor Korcsi már nagyon unta pityogóst, elrejtőzött előle a garázs alá, de hasztalan, mert pityogós utána szuszakolta magát. Boldogtalan volt, ha csak egy percre is szem elől vesztette Korcsit. Korcsi és Huhu viszonya egészen más volt. Huhu nem félt semmitől, ami futott, repült vagy csúszott, mászott, és ebbe beletartozott Korcsi is, sőt, Huhu véleménye szerint a derék öreg Korcsi kifejezetten arra született, hogy hecceljék és bosszantsák, és a maga részéről meg is tett mindent, hogy vérig szekírozza szegényt. Korcsi meglehetősen szórakozott természetű kutya volt. Ahelyett például, hogy elásta volna a csontot, amelyre pillanatnyilag nem tartott igényt, egyszerűen lerakta a fűbe és ott felejtette. Ez pedig nagy hiba volt, mert Huhu előbb-utóbb megtalálta, lecsapott rá és elragadta valahová. Nem mintha Huhu szerette volna a csontot, nem lévén foga meg sem tudta rágni, de imádta elcsorni Korcsitól. Az ellopott zsákmány pedig olyan helyre dugta, ahol Korcsi látta, vagy a szagát is érezte, csak éppen nem férhetett hozzá. Néha faágak közé helyezte, nem is túl magasra, de úgy, hogy Korcsi ne tudjon felugrani érte. Máskor a veranda eresz csatornájába pottyantotta, ahonnan lefelé áradt az incsiklandozó illat, és kis hián megőrjítette Korcsit. Huhu trükkjeihez tartozott az is, ahogyan megfosztotta Korcsit a vacsorájától. Korcsi a hátsó verandán kapott enni minden délután 5 óra körül. Amikor Huhu túlságosan unta magát, vagy valami okból mérgelődött, nekiállt vacsoralopást játszani. Kileste, mikor kezd enni Korcsi, és ekkor a ház elejére került, ahol olyan lármát csapott, mintha 2 pár kutya meg 2 pár macska marakodna egyszerre. Korcsi mindig beugrott ennek, mihelyt meghallotta a ricsajt, már is szágoldott a ház elé őrült csaholással harcra készen. Mialatt a maga rövidlátó módján körülpislogott, hogy hol is áll a balhé, Huhu a háztető felett visszarepült a hátsó verandára, és befalta Korcsi egész adagját. A visszatérő Korcsi zavarodottan bámult az üres tálkát, amilyen szórakozott volt, nem mindig emlékezett rá, hogy evette vacsorát vagy sem. Ő csak annyit tudott, hogy fölöttébb éhes. De Huhu kedvenc csíntevése a farok csípkelősdi volt. Korcsi már meglehetősen öreg kutya volt, amikor a baglyok a házhoz kerültek, és a perzselően forró nyári délutánokat szívesen átszundikálta a kertünkben álló nyárfák árnyékában. A nyírkos földben egy kis gödröt vájt magának, ahol kényelmesen heverészhetett napnyugtáig, amikor kissé lehűlt a levegő. Huhu ellenben úgy látszik örökké ébren volt, pedig a szakkönyvek szerint a nagy uhuk egész nap alszanak és egész éjszaka vadásznak. Huhu talán éppen azért volt legalább olyan tevékeny, sőt még tevékenyebb is nappal, mint éjjel, mert sohasem olvasta ezeket a szakkönyveket. Ha nyáron néha elutaztam valahová és egyik pajtásom sem jött el hozzám játszani, Huhu rémségesen unatkozott, rendszerint ilyenkor támadt kedve a farok csípkedéshez. Először megbizonyosodott arról, hogy Korcsi elég mélyen alszik-e, majd elkezdte becserkészni az öreg kutyát, ahogy a macska a madarat. Ezt mindig gyalogosan végezte, azt hiszem azért, mert nem érezte tisztességesnek a szárnyak nyújtotta előny használatát. Többnyire az előső verandáról indult el, és olyan lassan, óvatosan haladt a füvön, mintha nem is mozgott volna. Ha Korcsi történetesen felemelte a fejét, csak azt látta, hogy Huhu mereven szobrozik a fűben, és ártatlanul szemléli az eget, mint egy azon tűnődve fog esni. A hosszú, gyanakvó pillantás után Korcsi szemhéja megereszkedett, feje lehanyatlott, és az álom ismét erőt vett rajta. Aztán hortyogni kezdett, és erre a jelre Huhu folytatta csigalassú, elővigyázatos araszolását. Néha egy órába is beletelt, amíg célhoz ért, de olyan nesztelenül és óvatosan közelítette meg Korcsit, hogy annak csak ugyan nem volt soha egy szikra esélye sem. Amikor kellő közelségbe jutott, felemelte egyik jókora lábát, és nagyon-nagyon finoman ráhelyezte Korcsi hosszú, zászlós farkának végére. Aztán fültépően felvíjogott, és a hosszú karmok erőteljesen összezárultak egy pillanatra. A szerencsétlen Korcsi függőlegesen betette fel magát a levegőben, és a váratlan fájdalomtól vonított, ahogy a torkán kifért. Mire magához tért a meglepetéstől, és összeszedte magát annyira, hogy kiharapjon egy darabkát Huhuból, a bagoly már rég a szomszédos nyárfa tetejéről pislogott rá, szánakozva, mintha azt mondta volna, te jószagú úristen, neked aztán borzasztó lidérc nyomásod lehetett. Korcsi egy darabig ott hörgött, tajtékzott a fa alatt, és bőszen követelte, hogy Huhu jöjjön le és vívjon meg vele, mint egy tisztességes kutya. Huhu azonban ilyenkor még rá is tett egy lapáttal a dologra, mert unottan lehunta a szemét és alvást színlelt. Bár Huhu határozottan kedvelte a kissé nyers tréfákat, fura módon, ha csak tehette, soha nem bántott igazán más állatokat. Na persze, ha őt akarták bántani, az más volt. Olyankor Huhu roppant veszedelmes tudott lenni, de korántsem volt az a vérszomjas, harcias madár, amilyennek a baglyokat ábrázolni szokták. Sőt, még vadászni sem vadászott csak úgy öncélúan, ha egy pocok vagy fehér patkány kiszabadult nálunk olykor a fűbe, hozzá sem nyúlt volna semmi pénzért. Volt azonban egy állat, amelyet habozás nélkül megtámadott minden alkalommal, és ez nem volt más, mint a bűzös borz. Úgy látszik, hogy minden nagy Huhu természetadta módon gyűlöli a bűzös borzokat, ki tudja miért. Sőt, mi több, tudomásom szerint a nagy Huhu az egyetlen élőlény, amely hajlandó megenni a bűzös borzot, sőt, mintha még ízlene is neki. Házunk a Saskatchewan folyó partján állt, és a vizet szegélyező bozott dzsungel meg a nyárfák eszményi élőhelyet biztosítottak a bűzös borzoknak. Minthogy a városban nem volt semmilyen érdemleges ellenségük, a parti bűzös borzok úgy elarcátlankodtak, hogy a házunk előtt a járdán korzóztak, olyan felfuvalkodottan, mintha nekik csinálták volna. De ez csak addig tartott, még Huhu hozzánk nem került. Egy szép nyári estén, röviddel azután, hogy Huhu megtanult repülni, az egyik vízparti bűzös borz úgy döntött, hogy végig defilírozik a Crescent Avenue-n. A fajtájára jellemző öntelt kevéséggel menetelt a járdán, abban a biztos meggyőződésben, hogy nincs a világon senki, aki őt zaklatni merészelni. Csak vonult, öntelten és komótosan, még a házunk előtt magasodó nyárfa kinyúló ága alá nem érkezett. Mama, papa meg én épp vacsoráztunk, a hőség miatt nyitott ablakoknál. Váratlanul szárnyak hussanása hallatszott, és az ablakpárkányon Huhu bukkant fel. Mielőtt moccanhattunk volna, egy szökkenéssel a padlón kötött ki a székem mellett, és nem jött üres kézzel. Karmai közt egy hatalmas, bűzös borzot szorongatott. A borz már nem volt az élők sorában, de ez nem javított a helyzetem, mivel mielőtt kilehelte a lelkét, még sikeresen átitatta saját bundáját, valamint Huhu tollazatát a maga különleges egyedi parfümjével. Huhu, nyilatkozott büszkén Huhu, ami, ha lefordítjuk, alkalmasint annyit jelentett, nem bánjátok, ha csatlakozom hozzátok, magammal hoztam a vacsorámat. egyikünk sem állt meg, hogy válaszoljon neki. Fuldokolva, köhögve igyekeztünk mielőbb kijutni az ebédlő ajtaján. Huhu kénytelen volt magányosan elkölteni a vacsoráját. 2 hétbe telt, mire az ebédlőt újra használni tudtuk, és amikor mama elküldte a szőnyeget meg a függönyöket a tisztítóba, a tulajdonos felhívta telefonon, hogy megkérdezze, miért akarja mindenáron tönkretenni őt. Huhu sem illatozott sokkal különbül, de egyszerűen nem tudta megérteni, hogy miért lett hirtelen olyan népszerűtlen. Alig, hanem nagyon sértette a lelki világát, hogy mindenki iparkodik nagy ívben elkerülni őt. Szörnyen Elkán picsorodott, hogy még én sem megyek a közelébe, vagy engedem közel magamhoz. 2-3 nap elteltével egy gondolat kezdett formálódni abban a fura fejében. Az az elképzelése támadt, hogy mi talán megharagudtunk rá, amiért nem osztotta meg velünk a borzlakomát. Így aztán fogta magát, lerepült a folyópartra, fogott még egy bűzös borzot, és hazahozta nekünk. Ezúttal azonban olyannyira átitatta a borz olaj, hogy 2 utcasarok távolságából is érezni lehetett. Néhány szomszédunk keservesen panaszkodott is miatta, így hát papa végül kénytelen volt megfürdetni Huhut egy dézsa paradicsomlében. A paradicsomlé ugyanis az egyetlen szer, amely többé-kevésbé megszünteti a borz szagot. Szegény Huhu, mire papa végzett vele, úgy festett, mint egy ketchupban mártott tolseprű. De a célzást megértette, és soha többé nem hozta haza ajándékba zsákmányul ejtett bűzös borzait.
Elhangzott fellimávett Baglyok a családban. A 9. részt Tóth Levente tolmácsolta. Ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikus.